szolgáltatásának megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Elénk tárja ezt Máté evangéliumának 28. része. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hadd olvassak fel még egy igét, amelynek gondolatait a ti szíveitekre kívánom helyezni, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből, a 14. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszt a következőképpen. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg volt a keresztelve az Úr Jézus nevére. Ebben a néhány igeversben, amiről most legutóbb hallottunk, az úgynevezett samaritánus pünkösd van leírva, annak a néhány bevezető versét olvastam. Milyen érdekes dolog, hát az első nagy pünkösd után volt még egy pünkösd. Igen, a Szentírás bizonyságtétele szerint a Szentlélek eljövetele után nem sokkal hírét veszik a jeruzsálemi ősgyülekezetnek a tagjai, és különösképp az apostolok, hogy íme Isten igéjét Samáriában is befogadták sokan. Döntő fontosságú ez az üzenet azért, mert íme ez volt az első bizonyossága annak, hogy leomlottak a választfalak az emberek között. Immár nem csak egy választott nép van, hanem mindenki lehet Istennek a gyermeke, testi, vérszerinti származástól függetlenül. Innen ez készíti elő azt, amikor majd Péter a római századosnak, Kornéliusnak a házában maga is megbizonyosodik arról, hogy íme a pogányok is vehetik a Szentléleknek az ajándékát. És íme akár zsidó, akár samáriai, akár pogány az illető Isten szent lelke egyiránt szállást vesz mindenkiben, aki őt segítségül hívja. Mire tanít bennünket ez a néhány igevers, és különösképpen ezeket a gondolatokat az itt helyet foglaló szülőknek és keresztszülőknek kívánom a szívére helyezni. Először is azt, hogy a hír, amire elindulnak, az az, hogy megvannak keresztelve a samáriaiak az Úr Jézus nevére. Megvannak keresztelve. Íme az Úr Jézus Krisztusnak a parancsának már egyre többen és többen kezdtek el engedelmeskedni. Komolyan veszik azt, amit az Úr Jézus mondott, és a külső pecsét, a külső jel, a víznek a keressége megtörtént az életükben. Nagyon fontos ez, testvéreim, hogy én ebben a világban is nagyon sokan vannak olyanok, akik az Úr Jézusnak a hívásának engedelmeskednek. Befogadják az Úrnak az igéjét, és elhozzák az ő gyermekeiket, hogy részesüljenek a kerességben, a vízzel való kerességben egyaránt. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat, hogy elhoztátok gyermekeiteket. Akár maguk jöttek a saját lábukon, akár még hozni kellett őket, de itt vannak. Istennek adunk hálát azért, hogy a mi körünkben lehetnek. Azonban figyeljünk arra, testvéreim, hogy mit tesznek az apostolok. Azt mondja az ige, hogy imádkoznak azért, hogy részesüljenek a samáriaiak is a Szentlélek ajándékában, mert csak az Úr Jézus nevére voltak megkeresztelve vízzel, tehát még a Szentlélek kerességében nem részesültek. Nyilvánvaló különbséget tesz itt az ige, testvéreim, aközött, hogyha valaki vízzel van pusztán megkeresztelve, vagy ha a víz keressége mellett a Szentlélek kerességében is részesül. Mi a kettő között a különbség? Testvéreim, óriási különbség van. Aki csak a külső jelet viseli magán, az még nem biztos, hogy Isten országának az örököse. De meg kell, hogy legyen keresztelve vízzel is, hogy aztán a Szentlélek kerességét vegye. A Szentlélek keressége nélkül ugyanis, testvéreim, a víz keressége csak csonka, tökéletlen, nem elégséges keresség. Az lehet csak igazán elpecsételve az Isten országára, aki veszi a Szentléleknek az ajándékát. Meg fogjuk kérni majd szüleitek és keresztszüleiteket, fogadalmat tesznek arra, hogy majd a felnőttök úgy neveltessenek benneteket, hogy megismerhessétek az Úr Jézus Krisztust. Akkor már a ti értelmetek is be fogja tudni majd ezt fogadni. Mi a második üzenet? Csak az az örököse az Isten országának, aki nem csak vízzel van megkeresztelve, hanem a Szentlélekkel is. Hányan és hányan vannak ebben a világban, akiket esetleg elhoztak ide a szüleik valamilyen gyülekezetbe, valamilyen közösségbe, hogy vegyék a vízzel való kerességet, de aztán semmi közük sincsen az ő megváltó Urukhoz. Ehhez kell a Szentléleknek a keressége, hogy élő hit kapcsolja össze az embert a megtartó, megszabadító Úrral. Hogyan lehetséges ez? Nagyon fontos ez az egy szó ebben az igében, hogy imádkoztak értük. Ti sem tehettek mást a gyermekeitekért. Testi növekedésükben mindent megtehettek értük. De a Szentlélek kerességért csak imádkozni lehet. Olyan sokan vannak manapság, testvérem, akik úgy gondolják, hogy a Szentlélek Úristennel csak úgy rendelkezhetnek, hogy ide vagy oda rendelik, ekkora vagy akkora. Testvéreim, a Szent Háromság Istennek szuverén személye a Szentlélek Úristen. Hozzá csak könyörögni lehet. És ahova akarja, oda kitölti a maga erejét, ott átformál életeket, megújít, újjáteremt, ahogyan mi mondjuk, újjászül életeket. És immár a vízzel való keresség és a Szentlélekkel való keresség egymást kiegészítve valóban elpecsétel bárkit az Isten országának örökségére. Isten adjon nektek testi és lelki erőt ahhoz, hogy a most megteendő fogadalmatokat be tudjátok teljesíteni. Ámen. Kegyelmes Atyánk Istenünk, magasztaljuk a te szent nevedet, hogy íme ismét kicsiny életeket hoztál ebbe a gyülekezetbe, a te szent színed elé. Köszönjük, Úrunk, az indulatot a szülőknek és keresztszülőknek a szívében, hogy azt akarják, hogy gyermekeik a te szövetségedbe lépjenek, hogy megtartassanak, hogy reménységük legyen mindazokra a mennyei javakra és adományokra, amelyeket te adsz a te gyermekeidnek. Úrunk, légy áldott a szülőknek az életért, különösképpen hálát adunk az édesanyáknak az egészségért. Úrunk, köszönjük, hogy akkor, amikor a gyermekek születtek, időben, közel és távol, te megtartottad őket. Úrunk, könyörgünk azért, hogy legyen nekik elég erejük, ne csak a testi, hanem a lelki fejlődését is biztosítani ezeknek a gyermekeknek. Urunk, szent lelkeddel légy velük és áld meg az ő egész életüket. Ámen. Thank you. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, Jézus Krisztus szavát, amiképpen szól hozzánk a Lukács írása szerint való evangélium 20. részében, a 9. verstől a 19. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Azután Jézus ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velünk a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, tudnélik a farizeusok, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Isten szent lelke tegye áldottá ennek az igének meghallását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyán, kegyelmes Istenünk! Hálatelt szívvel állunk meg Te előtted, Urunk, ezen a vasárnap délelőttön ismét testvéri közösségben, hogy együtt magasztaljunk Téged, Urunk. Megvalljuk előtted azt, hogy mi nem a magunkéi vagyunk, hanem úgy gyülekeztünk egybe, hogy mi megvalljuk azt, hogy mi testestől, lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban nem a magunkéi, hanem a mi hűséges megváltónknak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megváltottai, megtartott gyermekei vagyunk. Urunk, hálával teri a mi szívünk, hogy ismét együtt lehetünk, és hogy együtt figyelhetünk Te rád. Urunk, tudjuk azt, hogy a Te jelenlétedben, a Te megszentelő jelenlétedben mi csak alábbszállhatunk. És alábbszállva a Te elkészített szent tanításodra és üzenetedre kell, hogy figyeljünk. Urunk, szólaltasd meg közöttünk ezt az igét a mi tápláltatásunkra, hogy aztán mi ezt tudjuk megcselekedni, hogy tudjon a mi életünk gyümölcsöt teremni. Urunk, Istenünk, kérjük a Te szent lelkednek kiáradását, hogy vegyen szállás bennünk, és hogy szentelje meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni a Te tanításodat. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amely alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával. Megvan írva a Lukács írása szerint való evangélium 20. részében, a 20. verstől a 26. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és hogy nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték: A császári. Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Isteni. Így tehát nem tudtak belekötni a szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Arról, hogy mind a két igeszakasz, amit felolvastam a Lukács evangéliumának 20. részéből, hol és mikor hangzik el. Először a gonosz szőlőműveseknek a példázata, majd mint egy ennek folytatásaként az adó kérdéséről való párbeszéd, az elküldött kémek és Jézus Krisztus között. Ez abban az időszakban hangzik el, amikor a bevonulás Jeruzsálembe virágvasárnap már megtörtént, de még nem érkezett el a nagy csütörtök, az utolsó vacsorának, az is az elfogatásnak az estéje. Tehát azoknak a napoknak a valamelyikén hangzanak el ezek az igék, amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanít, és nagy sokaság veszi őt körül. Íme ez az az időpont, amikor ezek az igék elhangzanak. Amiről hallottunk első hallásra, talán azt gondoljuk, hogy hát ezzel az igével nem sok kezdeni valónk van. Hát ezek tőlünk távol álló dolgokról szólnak. Íme a római birodalom már régen eltűnt a történelem süllyesztőjében, ami kapcsán egyáltalán itt szóba kerül az adófizetésnek a kérdése. Hol vannak már azok az adógarasok, amelyekről itt egyáltalán szó van, képpel és felirattal? Egyáltalán úgy tűnhet számunkra, hogy mai igehallgatóknak, a ma keresztényeinek talán semmilyen üzenete nincsen. Vagy esetleg mégis. Figyeljünk arra, testvéreim, először, hogy mi indítja az írástudókat és a farizeusokat arra, hogy Jézus megpróbálják oly módon elveszíteni, hogy egy kelepcébe csalják, hogy saját szavai által veszítessék el, hogy át tudják adni a helytartónak. Először is, miért van bennük ez az indulat? A gonosz szőlőművesekről szóló példázat azzal fejeződik be, hogy íme a főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták tenni a kezüket, vagyis olyan gyilkos indulat volt bennük, hogy azonnal el akarták pusztítani. Ha tehették volna, azonnal elhallgattatták volna ezt a kellemetlenkedőt. Íme, testvéreim, a gonosz szőlőművesekről szóló példázat teljes egészében róluk szól. Mert a nagy szőlős gazda, aki bérbe adja a maga szőlőjét, aki idézőjelbe téve hazát ad ezeknek a béreseknek, nem más, mint maga az Úr, és a béresek nem mások, mint Izraelnek a fiai. Izrael fiainek is különösképpen a lelki vezetői idézőjelbe téve. És kik azok a szolgák, akik időről időre elmennek ezekhez a béresekhez, ezek a proféták? És mi történik velük, ahogyan később Jézus utal is egy szavában: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétáidat? Nem ismertett fel meglátogatásodnak idejét. Én ezek voltak a gonosz szőlőművesek, akik egymás után ölték meg az Úrnak a profétáit. És akkor mit határoz el a szőlős gazda? Hát elküldöm az örökös, talán vele másképp bánnak. De amikor elérkezik az örökös, mit mondanak a béresek? Hát ha ő az örökös, hogyha őt megöljük, akkor véglegesen miénk lesz a szőlő. Íme az egész példázat, amit az ő jelenlétükben a népnek mond Jézus, róluk szól. És nem csak ők értik ezt meg, akikre vonatkozik, hanem mindenki, aki Jézust hallgatja. Íme megfogalmazódik az, amire Jézus többször is utal, hogy amikor ellene beszél az írástudóknak és a farizeusoknak, akik maguk nem mennek be az Istennek az országába, de nem engedik azt, hogy mások is bemenjenek. Mert íme azok, akik rájuk hallgatnak, azokat is félrevezetik. Ők maguk elutasítják Jézust, mint az eljött messiást. És ezzel, hogy így lépnek fel ellene, másokat is eltérítenek a benne való hittől. Ez az az indulat, ami munkál bennük. Jézus nyíltan megmondja nekik, hogy tudja, hogy kicsodák ők. És megmondja nekik azt is, hogy íme nem sok idő van, és ő tudja, tisztában van azzal, hogy mi fog bekövetkezni rajta, az, hogy neki meg kell halnia. De íme ott van ennek a példázatnak a végén, amiről többet nem akarok beszélni, hogy eljön majd a szőlő ura, elveszi azt a birtokot, és másoknak adja, ahogyan az be is következett később. Íme így leplezi le a farizeusokat, akik nem tehetnek semmit, vallási kérdésekben nem köthetnek bele, hiszen mindenki tudja, ők maguk is, hogy Jézus Isten akarata szerint tisztán beszél úgy, mint akinek hatalma van, és teljesen másképp, mint az írástudók. Tanakodnak. Vajon mit tehetnek, hogyan veszélyhetik el minél előbb? Kifundálnak egy tervet. Ha vallási okok miatt nem tudjuk elveszíteni, hiteltelenítjük, lehetetlenné tesszük majd politikai okok miatt. Milyen döbbenetes ez a terv, micsoda gonosz út, hogy arra appellálnak, hogy aki akkor a római birodalomnak azon a területén, Palesztinában, a különböző provinciákban, bárki megtagadta az adófizetést, arra azonnal halál várt. Különösképpen pedig arra, aki arra biztatott, hogy senki se fizessen adót. Milyen gonosz út ez, így elbeszélteni az Istennek fiát. Bizony, az emberi állagságnak ez a magas iskolája, amit ők bemutatnak. Hiszen tudjuk, hogy a legálságosabb, legképmutatóbb az a személy, aki mosolyogva, kedvesen, jó indulattal közeledik valakihez, miközben a szívében gyilkos indulat van a másik iránt. Íme beszéltem a héten egy bibliórán Ábrahám elhívása kapcsán arról, hogy ezek az emberek noha vér szerint, valóban, test szerint Ábrahámtól származnak, vagyis Ábrahámnak a fiai, mégsem lehetnek Isten országának az örökösei, és Ábrahám fiai sem, mert ők íme hazugok, és a hazugságnak az atyának, a gonosznak a fiai ők. Semmiképpen sem mehetnek be az Isten országába. Íme, milyen állok az a hízelkedés, amivel Jézushoz közelednek. És az a mondat, amit ők tulajdonképpen indításként mondanak, az, hogy tudjuk, hogy nem vagy személyválogató. Mennyi igazságot tartalmaz. Tudják ezt, nagyon jól tudják. Tetteiből, cselekedeteiből, tanításából Jézus valóban nem személyválogató. Nem lehetett olyan elveszett, bűnös ember, aki ne fordulhatott volna hozzá igaz, élő reménységgel. Lehetett kitaszított, kiközösített, reménytelen, beteg, leprás valaki, tisztátalan, akit senkit se érintett. Lehetett valaki lenézett és alacsony sorba nézett paráznenő, Mária Magdolnák. Lehettek akár pont az adószedők, akikről itt szó lesz, akiket megvetett és lenézett a korabeli zsidóság azért, mert Rómát kiszolgálták. Egy szóval senki sem lehetett olyan nyomorult, olyan bűnös és olyan elveszett, hogy ne fordulhatott volna oda Jézus Krisztushoz. Valóban ez a mondatuk, ez a hízelkedő mondatuk valóban igaz, ő nem személyválogató. Testvérem, ma sem az. Ma is lehet hozzá fordulni élő reménységgel. A különbség most már annyi, hogy immár néki adatot minden hatalom menjen és földön. És testvérem, csak akkor van egyedüli megtartatásod, csak akkor van élő reménységed, hogyha most is őt keresed, hogyha most is hozzámész, de igaz indulattal a szívedben, és ő el nem vett magától. Íme két példa arra, hogy mennyire nem volt személyválogató. Említettem, hogy az adószedők voltak a legutálatosabb emberek a zsidóság szemében, mert kiszolgálták a megszállókat, a zsarnokokat, sőt, ráadásul ők bérbe vették az adószedést, és kétszeres, háromszoros pénzeket is képesek voltak beszedni. Én ott van a kicsi Zákeus, aki termetre ugyan kicsi, de milyen kíváncsi Jézusra, képes a tömeg miatt egy fára is felmászni. És Jézus nem személyválogató. Látja azt, hogy ez igaz kereső ember. Megszólítja, lehívja, és nála vacsorál. És ennek az embernek az életében bekövetkezik az üdvösséges változás. Hogy még inkább emlékeztek a nagypénteki eseményekre, amikor Jézus megkötözötten némán áll Pilátus előtt, aki a földi hatalmasságok között azon a területen a legnagyobb volt. Életnek és halálnak az ura, aki ítélkezhetett ő felette is. És íme nem szól egy szót sem. Amikor pedig kérdésével zaklatja, hogy hát nem tudod, hogy az én kezemben van a te sorsod? Hogy nekem hatalmam van? Akkor is csak annyit mond, semmi hatalmat sem lenne, hogyha felülről nem adatott volna. Íme ő valóban nem személyválogató. De milyen naív az, aki azt hiszi, hogy ő nem a szívbe tekint. Ezek az emberek meg se kísérelték volna őt becsapni, csapdába ejteni, hogyha tudják azt, hogy íme ő a szíveket vizsgálja elsősorban. Ő a szíveknek és vesséknek a vizsgálója, aki belelát és meglátja azt az emberben, hogyha törekszik arra, hogy tiszta szíve legyen. Úgy, ahogyan Dávid mondja azt az 51. Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, Uram. Testvéreim, ez az ige, hogy teremts bennem, ez egyedül az Ószövetség legelső lapjain fordul elő, a világ megalkotásakor. Íme Dávid azért könyörög, hogy benne teremtsen új szívet az Úr. És ez egészen előremutató gondolat. És nem véletlen az, testvérem, hogy Jézus egyedül a tiszta szívűeket mondja a boldog mondásai sorában boldognak. Boldogok a tiszta szívűek, mondja ő. És tudjuk azt az ő kijelentéséből, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Íme ezeknek a kísértőknek és belelát a tekintetébe. Meglátja azt, hogy milyen indulattal jönnek. És amilyen indulattal tudott ő nemet mondani annak a bizonyos kísértőnek, velük is így száll szembe. De nézzük magát azt a rendkívüli kényes kérdést, ami a lehetőséget megteremti arra, hogy egyáltalán megpróbálják elveszejteni. Miről van ott szó? Ti is emlékeztek arra, testvéreim, hogy Jézus születésekor miért mennek Názáretből Betlehembe Mária és József? Népszámlálás van. Na de miért van népszámlálás? Hát azért, hogy nyilván legyen tartva mindenki, hogy aztán az adóforintokat, ahogyan ma mondanánk, hát hogy az adógarasokat szépen be lehessen gyűjteni. És ez az adó, miért olyan fontos ez? Nem engedhette volna meg magának a korabeli zsidóság, hogy adót fizessen? Ó, dehogy nem. Csak a törvény szerint egyetlen adó létezhetett a zsidóság életében, ez pedig a templomadó. És íme, ha valaki adót fizet, azzal mit ismer el? Alávetettséget, azt, hogy ő szolga. És íme abban az időben Róma volt az, amely zsarnokoskodott a népek fölött, amely kivethetett adót egyáltalán, amely pénzt verezhetett, és a zsidóságnak ez fájt. Rengeteg lázadás tört ki emiatt például, és egyedül a zsidóságnak volt joga kívül maradni a kötelező államvalláson, ami mindenkire érvényes volt, hogy le kell borulni a császárnak a képmása előtt, és áldozatot kell bemutatni. Íme ez az engedményük megvolt, de adót akkor is fizetniük kellett. Ez nyilvánvalóan nagyon érzékenyen érintette őket. És íme, hogy is nézett ki ez az adópénz? Ez a garas. Rajta Tiberius császárnak a képmása. Egy képmás van rajta ezzel a felirattal, a felséges császár, Isten fia. Íme egy ember, amely nemhogy ki van ábrázolva, de Istennek is nevezi magát. Csupa szentségtörés a korabeli zsidóság számára. És íme ott van ennek a népnek a szívében, hogy az adót fizetni muszáj, de a szívük mélyén ellenzik. Aki annak érdekében szól, azt megvetik, attól elfordulnak. Viszont mi a másik oldal? Ha valaki megtagadja annak a fizetését, különösen arra buzdít, lázít, arra halál vár. Mi hát a csapda, amiben bele akarják vonni Jézust, az, hogy ha ellenzi az adónak a fizetését, akkor azonnal feladják a helytartónál, és bizonyosan kivégzik. Ha helyesli, akkor az a tömeg, az a hallgatóság, amely a templomban hozzá sokasodik, az rögtön azt fogja mondani, hogy íme a törvény ellen beszél. Íme nem az Isten akaratát mondja. És különösen, mivel azt várták a korabeli zsidóság, hogy a messiás eljövetele a zsarnokság teljes eltörlését jelenti, így az adófizetését is, ezek szerint Jézus azt mondja, fizessetek adót, ezzel azt ismeri el, hogy még nem jött el a messiási idő. És íme emberileg mondhatjuk azt, hogy ha ezt mondja azért, ha azt mondja azért, ha helyesli, ha ellenzi, emberileg nézve ebből a csapdából nincs kiút. Ó, de mennyire más a mi Urunk és Mesterünk, a szíveknek a vizsgálója. És mit tesz, amivel rögtön lefegyverzi őket, azt mondja, hogy jó, adjatok nekem egy dénárt. És mit csinálnak ezek az emberek? Zsebükbe nyúlnak, vagy az erszényükbe, és elővesznek egy dénárt, és akkor ott van a kezükbe. Mi válik ezzel nyilvánvalóvá? Az, hogy maguknál tartják. Nem csak, hogy használják, de nem csak, hogy a birtokukban vannak, de egyenesen ezáltal kereskednek, vagy éppen ezáltal húznak hasznot a maguk életében. Egyáltalán nem áll tőlük távol ennek a dénárnak a használata. Viszont ezzel a csapdájuknak az éle már el van véve. Íme így már nem olyan éles a kérdés, hogyha náluk van, az ő kezükben van, az ő használatukban van. És íme ezért a hangsúly Jézus válaszánál egyáltalán nem az első részen van. Hiszen azt mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császári. A császárnak van a képe a pénzen. Ő készítette, ő adta használatba, adjátok meg neki, ami neki jár. De a hangsúly az a mondat második felén van. A mondat első része az közömbös, az mellékes, az nem fontos az ember üdvössége szempontjából. A második viszont igen, az, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. A pénzzel a császár képmása van, te viszont, embertestvérem, Istennek, a te teremtődnek a képmása vagy. Az ő képét hordozod magadon. Neked emberi kötelességed, küldetésed az, hogy a te életedben egyedül Isten legyen az Úr. És íme lehetnek földi hatalmasságok azóta is, évszázadokon keresztül, megvan a maguk ideje, lelépnek a történelem színpadáról is eltűnnek. De íme az Úr megmarad. Ők csak úgy kaphatnak hatalmat, hogyha felülről adatik nékik. És íme Isten gyermekei tudják ezt, ezért megadják nekik azt, ami nekik jár. De Istennek engedelmeskednek. Tudják azt, hogy a császárnak nem jár hódolat, nem is borulnak le előtte, ahogyan látjuk azt a kereszténység első századaiban, ezért üldözik őket, és ezért pusztítják őket, mert nem borulnak le a császár képmása előtt. És tudják azt, hogy az ország, a hatalom és a dicsőség az egyedül Istené. Íme ez is csodálatos üzenet mindazok számára, akik ezt hittel fogadják. De még csodálatosabb üzenet az, ami a mai embernek is szól, ahogyan Jézusnak ezzel a képével élhetünk, hogy én egybe akarom gyűjteni mindazokat a beszennyezett, mindazokat az elkopott, elgurult és elveszett dénárokat, össze akarom gyűjteni, és a igaz helyre, Isten trónja elé, Isten zsámolja elé akarom tenni őket. Mindazokat az életeket, amelyek talán elveszettnek tűnnek. És én azt akarom, hogy ti azt valósítsátok meg mindnyájan a ti életetekben, hogy ti a császárnak megadjátok azt, ami az övé, de Istennek is, ami az övé. Én azt akarom, hogy ti azt mondhassátok el életetekben, hogy immár mi nem a magunkéi vagyunk. Semmilyen más uralmat nem ismerünk, csak az Istenét. Az övéi vagyunk, az ő képmásai, az ő alkotásai és az ő megtartott gyermekei. Íme ez legyen igazzá mindjárt az életében. Ha Isten megszólított, tudj arra engedelmességgel válaszolni. Adjátok meg, ami a császári, de Istennek pedig azt adjátok meg, ami az Istené. Amen. Thank you. tudjuk, Urunk, hogy igazak és ámenek mindazok, amik a Te szájadból jönnek. Úrunk, a Te beszéded igaz és mindörökre megáll. Köszönjük Néked azt, Urunk, hogy ezen a délelőtten ismét szóltál hozzánk is, hogy mi lelkünkre, a mi szívünkre beszéltél. Köszönjük Néked azt, hogy tartogattál számunkra mondani valót. Légy áldott azért is, Urunk, hogy íme ebben a közösségben hoztál el új embereket, új arcokat, akik talán még soha nem figyeltek a Te szavadra és akaratodra, de akiknek most ismét a szívére helyezhetted a figyelmeztetést, hogy nem a jelenvalókra nézünk, hanem az örökkévalókra, nem az ideigvalókra, hanem azokra az ígéretekre és azokra az ajándékokra, amelyeket Te elkészítettél minden Te benned igaz hittel hívő gyermeket számára. Urunk, fohászkodunk a keresztelő családokért, különösképpen a kisgyermekekért, hogy Te végezd el az újjászületésnek a csodáját az ő életükben. Nem a mi imádságainkért, de az imádságokra. Urunk, ne fogyjék el és ne szűnjék meg a könyörgés a Szentléleknek a kiáradásáért a mi életünkbe. Urunk, áld meg ennek a gyülekezetnek közel és távol lévő tagjait, azokra, akik ezekben a percekben úrvacsorát vesznek, azokat a fiatalokat, akik a Te igédet hallgatják innen, nem is oly távol. Kérünk Téged különösképpen ennek a gyülekezetnek a vezetőiért, a vezetőknek a családjaiért, hogy azoknak az életében, akiknek most betegség, elesettség van, azoknak jöjjön minél hamarabb a gyógyulás. Urunk, Te légy az ő segítségük. Fohászkodunk a gyászolókért, akik a héten elköszöntek, elbúcsúztak egy szeretett hozzátartozójuktól, és akik szomorú szívvel vannak itt közöttünk. Urunk, kérünk, vigasztald meg őket, és töröld le az ő könnyeiket. Mindezeket, Urunk, nem a magunk érdeméért kérjük, hanem azért, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert hamar eljövök hozzátok. Még egy kicsi idő, és a világ nem lát többé engem, de ti majd megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.